minden 8 nőből egy mellrákos lesz élete során. Ez azért azt is mondhatjuk, hogy így egy népbetegség. Sajnos az európai átlag alatt maradunk. Tehát magasabb a halálozási rátánk, magasabb az incidenciánk, tehát az új esetek megjelenésének a száma. Javulgat a helyzet, de sajnos nem az igazi.
Azt szokták mondani ilyenkor, amikor azt mondjuk, hogy na, akkor neked van egy genetikai rizikód, hogy mondjuk x éves korodik y%-kal magasabb arányban fordulhat nálad elő az adott betegség. Ezért nagyon fontos, hogy te rendszeresen szűrjed magadat, vagy esetleg olyan eljárásokat vegyél igénybe, amik elcsökkented ennek a betegségnek a kialakulását.
Hogy ez ne egy konstans szorongás legyen az, hogy nekem van egy genetikai rizikóm, hanem igen, akkor én egészségesen élek, kerülöm az ultrafeldolgozott élelmiszereket, sportolok, nem fogyasztok alkoholt, nem hízok el, és akkor már nagyon sokat tettem azért, hogy ne alakulhasson ki ez a betegség, annak ellenére, hogy van egy fokozott rizikóm.
Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket a Kösz Jól legújabb epizódjában. Ma olyasmiről fogunk beszélgetni, amivel sok nőhöz hasonlóan én is napi szinten találkozom, és minden alkalommal megvisel. Nem tudom, hogy mit éreznék, hogyha velem történne. Sajnos a környezetemben egyre többeknek kell átélniük, és örökre megváltoztatja az életüket. Eltérő az, hogy ki hogyan küzd meg a betegséggel, a látható és a láthatatlan hegekkel, mit okoz ez az önképükben és a nőiességükben. Mai vendégeim Mühl Dorottya, klinikai onkológus, és Huszár Orsolya, plasztikai sebész. A témánk pedig a mellrák, ami nem válogat. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntelek titeket. Orsi, te már jártál nálunk egy korábbi adásba, plasztikáról beszélgettünk akkor, és ugye kiderült az, hogy egyszerre plasztikai, esztétikai beavatkozásokat, meg rekonstrukciós eljárásokat is végzel. Viszont Dorka, te ma vagy itt velünk először, és az első kérdésem hozzád az az, hogy egyrészt hogy lettél te onkológus, és miért specializálódtál többek között a mellrák témára is?
Nagyon köszönöm a meghívást először is. Készültem a kérdésre. Valahogy éreztem, hogy ez lesz a bevezetés. Általában, ha elmondom, hogy onkológus vagyok, az nagy meghökkenést vált ki, pedig ez egy szerintem egy tök jó szakma. Én egyébként nagyon szeretem. Mint majdnem minden onkológus, nem minden, családi érintettség miatt kezdtem el érdeklődni az onkológia iránt. Még orvostanhallgatóként jelentkeztem gyakorlatra a most már Orsi főnökéhez, aki korábban az én főnököm volt, és így ott ragadtam. Megfogott a közeg, megfogott az, hogy micsoda fejlődő ez a tudományág, és hogy mennyi mindent tudok segíteni a betegeken. A családunkban halmozottan fordult elő emlődaganat, úgyhogy ez vezetett ahhoz, hogy végül ez a fő specialitásom, és ezzel a daganat típussal foglalkozom talán a legtöbbet.
A mai témánk a mellrák, és mielőtt belemegyünk a betegségbe és a kezelésbe és az egész társadalmi megítélésébe, az első kérdésem hozzátok az az, hogy a mell az a nőiességnek a szimbóluma. És szerintetek mit jelent ma a nőiességet megélni? Mit jelent az, hogy egészségesen megéljük a nőiességünket?
Arra gondoltam, hogy nem is az, hogy megélni azt, ha van, hanem látni a saját betegeimen azt, hogy milyen, amikor nincs és utána lesz. És hogy teljesen másképp jönnek be az ajtón, hogy ki vannak sminkel. Tehát, hogy egy nőn látszik, hogyha ha egybe van, vagy boldog. És ugye, mivel nekem az a hálás része jut ennek az egész betegségkörnek, hogy a rekonstrukcióval is foglalkozhatok, amikor már tényleg adunk és építünk, és látni azt, hogy milyen, amikor előtte beszélek egy betegemmel, és utána jól sikerül az az adott beavatkozás, és visszajön, és tényleg már sminkelve jönnek, színes ruhába, szóval, hogy így leírhatatlan. Szóval leginkább nem azt tudom neked elmondani, hogy milyen, ha van, hanem arról tudok beszélni neked, hogy milyen, ha valaki megtapasztalja, hogy nincs, és utána tud örülni annak, amit csinálunk.
Ebbe biztos vagyok én is egyébként, de szerintem ezt az én tapasztalatom szerint minden beteg egy kicsit máshogy éli meg. Tehát amikor kiderül, hogy van valakinek egy mellrákja, és emiatt mondjuk valamikor az ő betegútja során meg kell operálni, akkor van, aki úgy áll hozzá, hogy neki mindegy, mindent vegyünk le, távolítsunk el, neki minden mehet, csak élje túl ezt a betegséget. Általában ugye ez az első sokig tart, utána persze már szeretné, főleg pár év múlva, hogy jól nézzen ki, és visszakaphassa mondjuk a nőiségét, de az első, az nálam az szokott lenni, hogy mindegy, hogy mit csinálunk, hogy őt nem ezt fogja meghatározni, és ő csak szeretne élni, mert szeretne fölnevelni a gyerekét, szeretne még egy csomó dolgot csinálni ebben a világban, ami teljesen jogos is, de azért ilyenkor fel kell hívni a figyelmüket, hogy igen, de még valószínűleg azért további 20-25 plusz x évet élhet, és azért azt ő valószínűleg nem mellek nélkül szeretné leélni adott esetben.
Szóval itt jövünk ki a képbe mi, mint sebészek, hogy azért az emlőonkológiának a sebészeti vonatkozásai az nagyon sokat fejlődtek az elmúlt időszakban, és ma már, hogyha valakinek emlőrákja van, akkor nem egy az egy az, hogy akkor eltávolítjuk az emlőjét. Ugye ez nagyon sok mindentől függ, hogy mi lesz a következő lépés egy diagnózis után, de ha tudjuk és lehet, akkor általában mindig az emlő megőrzésére törekszünk, ez az úgynevezett onkoplasztikai beavatkozás, amikor nem csak, ugye mindig prioritás az onkológiai irányelvek betartása és az onkológiai biztonság. Szóval ez az alap. De ha emellett valakinek vissza tudjuk állítani a nőiességét, vagy úgy tudjuk megcsinálni ezt a műtétet, hogy mellette megőrizzük az emlőjének az alakját, vagy akár szebbé tegyük, akkor azt fogjuk választani, hiszen nem lesz onkológiailag különbség a két beavatkozás között. És igen, valóban lehet ezzel találkozni, mert én is vagyok abban a szituációban, hogy közlök ilyen diagnózis betegekkel, de ez egy jó, úgymond jó betegség, hogy jó a túlélése, és számít az életminőség, és egy nő, az nő marad, és fog számítani azt, hogy milyen emlőkkel éli le utána a hátralévő életét.
Mit él át egy beteg, amikor kézhez kapja a diagnózisát? Mi volt nektek olyan tapasztalatotok, ami akár meglepő volt számotokra?
Szerintem ez is nagyon egyéni. Általában sokkot kapnak, ami egy teljesen normális dolog, tehát ettől nem kell félni, hogyha valaki megkap egy ilyen mérvű diagnózist és sokkot kap. A sok az viszont nagyon sokféleképpen jelentkezhet. Tehát nem csak abba, hogy mondjuk valaki elsírja magát, valaki nem tud megszólalni, valakire rájön egy düh, hogy miért én. Nagyon sokszor jönnek fel ezek a kérdések, hogy miért én, miért itt, miért most, nem csináltam semmi rosszat, egészséges vagyok, hogy lehetséges ez most. Ez egy gyász folyamat igazából, aminek a lépésein, ha gyorsan is, de végig kell mennie mindenkinek. Nagyon nehéz ezt feldolgozni, és általában első alkalommal nem is sikerül, ami szintén normális, tehát ez nem baj. Utána lesz még több alkalom, amikor találkozik az onkológussal, a sebésszel, vagy a csapatnak a többi tagjával, amikor ő ezt fel tudja dolgozni, de azt szoktuk mondani, hogy egyébként egy ilyen diagnózis közlésekor jó, hogyha van benne mondjuk hozzátartozó, vagy valaki, aki az információ feldolgozásában segít.
Én teljesen egyetértek a Dorkával. Talán még azt hoznám be, hogy az ő intézetében és az onkológiai intézetben is van szerencsénk onkopszichológusokkal dolgozni. És hogyha azt látod, hogy nagyon nehéz ezzel megbirkózni, akkor én például mindig ajánlok egy lehetőséget, hogy felvegye velük a kapcsolatot, mert nagyon sokat tudnak segíteni.
Hogyan lehet elérni azt, hogy amikor az első sokkon túl van valaki, és így elkezd azzal foglalkozni, akkor most így mit kell neki csinálnia, hogy ne legyenek információ hiányban azok, akik hozzátok kerülnek?
Inkább most már információ dömping van. Én inkább azt érzékelem. Ugye mondjuk az emlődaganatos vagy mellrákos korosztály az egy középkorú, fiatal középkorú korosztály. Ők már aktívan használják az internetet, a ChatGPT-t, bármi olyan digitális eszközt, amely által információhoz juthatnak, ami jó, mert tájékozottabbak, viszont nagyon-nagyon rossz irányba viheti őket. Itt az orvosra kell, azt gondolom, még mindig azért elsődlegesen hagyatkozni, és kérdezni kell tőle, hogyha felmerül kérdés. Nem baj az, hogyha valaki otthon megnézi a Google-t, vagy a ChatGPT-t, hogy mi az ő diagnózisa, és mégis mit mond róla, csak utána mondjuk akkor egy listával menjen oda az orvoshoz, és kérdezze meg tőle, hogy ezt és ezt hallottam, ez így oké-e vagy nem. Viszont utána az már a betegnek a felelőssége, hogy lehetőleg azt fogadja el, amit az orvosa mond, hogyha mondjuk ellentétes, vagy picit más, mint amit a Google vagy a ChatGPT mondott, de egyébként nagyon jó betegszervezetek vannak, betegszervezet honlapok, ahonnan érdemes tájékozódni. Ezek azért általában szűrt és szakemberek által validált, szakemberek által írt információk, és általában sokkal visszafogottabbak, mint mondjuk egy Google-nek a határozott leírásai, vagy úristen, valakinek egy rákos diagnózisa van, akkor azonnal meg fog halni. Ez nem így van.
Két részről fognám meg ezt a kérdést. Talán az egyik az, hogy ugye ez, amit a Dorka mondott, hogy rengeteg az információ. És azt tudni kell, hogy most beszélgetünk arról, hogy emlőrák, ez olyan, mint hogyha beszélgetnénk egy színről, mondjuk a zöld. De a zöldnek rengeteg árnyalata van. Úgyhogy azt, hogy megkérdezünk egy, vagy utána olvasunk valaminek, az nem azt jelenti, hogy nekem, vagy neki, vagy bárkinek ugyanaz van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi jelenleg a onkológiában és az onkosebészetben megpróbálunk személyre szabott terápiát, személyre szabott kezelési tervet létrehozni. És ez nem általánosítható, ezért vannak úgynevezett onkotímek, amik összeülnek, hogy döntsenek abban, hogy az adott személy mivel fog a későbbiekben a lehető legjobban járni. És igen, ha az én részemet behozom, akkor sajnos azt kell mondjam, hogy nem tudok mindig korrektül információt adni, mert van, hogy annyi beteget kell egy nap ellátnom, hogy egyszerűen félremegy, vagy nem tudok teljes egészében tájékoztatni. Mindig törekszem arra, hogy a lehető legtöbbet informáljam őket, de van, hogy én is emberből vagyok, és esetleg nem teljes körű ez az információ átadás.
Nagyon köszi, hogy ezt behoztad, mert az elmúlt hetekben volt szerencsém sajnos megfordulni az onkológiai intézetbe, és nagyjából úgy éreztem magamat, mint a londoni Heathrow reptéren karácsony előtt. És ez valami egészen sokkoló volt számomra, hogy mennyi ember van ott, hogy mennyi ember jut egy orvosra, és emellett az élményem mellett kettő számomra nagyon kedves ember küzdött meg a merákkal az elmúlt egy évben, és rajtuk keresztül úgy, hogy kiváló orvosaik voltak, és rébuszokba beszéltek arról, amit szakmailag kaptak. Az információhiány, az elveszettség, a ChatGPT ide vagy oda, de az a fajta egyedül lét, amit ebben megéltek, amellett nem tudok elmenni szó nélkül, és akkor ez valahogy összeér azzal, amit te is mondasz.
Nem tudsz, szóval, hogy nyilván én is megtapasztaltam közvetlen környezetemben mondjuk terhességi emlőrákos esetet, és az teljesen más, amikor a közvetlen környezetemnek segítek. De ha egy orvos-beteg kapcsolat van, akkor nem tudok ott lenni 0-24. Nyilván, hogyha bármi olyan van, vérzik, vagy bármi olyan, ott vagyok 0-24, de nem tudom fogni mindenkinek a kezét, ugyanúgy, mint hogyha szerettem lenne. Szóval ez egy nagyon nehéz dolog, mert amikor ennyire elesett vagy, és kiszolgáltatod, erre lenne igényed.
Borzasztóan nehéz kérdés. Nálunk is ugyanez van, tehát én a másik oldalról, az onkológia és a terápia oldalról nézem, nekem egy picit talán könnyebb dolgom van, mert általában hozzám többször jönnek vissza a betegek, tehát egy visszatérő kúra van, mondjuk legyen az tablettás, infúziós, bármi, és azért mondjuk egy fél egyéves periódus során azért meg tudom ismerni egyrészt a beteget jobban, másrészt pedig sokkal több idő jut, még akkor is, ha egy alkalommal kevés, de mondjuk a következővel, vagy mondjuk 4-5 alkalom alatt összegyűlik annyi idő már, hogy tudunk mindenről beszélni, amit őt foglalkoztatja. Azért általában mondjuk egy rendelésen nem mindenkinek van igénye arra, hogy most mindenről tájékoztassam. Mondjuk egy rendelésen a 25-30 betegből van mindig egy-kettő, aki új, vagy akinek problémája van, vagy nehézsége. azért én ott megpróbálok rájuk több időt fektetni. Lehetetlen mindenre, minden szempontból válaszolni és elmondani sajnos, de igyekezni kell szerintem orvosi részről is, amit az Orsi is mond, hogy maximálisan tájékoztassuk őket, amire ő kíváncsi. Mert van, aki meg azt mondja egyébként, hogy ő csak egy bizonyos szintig szeretné tudni az ő diagnózisát vagy betegségét, és mindig csak a következő lépést mondjam el neki. Van, aki meg azt mondja, hogy abban a pillanatban, hogy megtudja a diagnózisát, szeretné tudni, hogy hány százalék esélye van arra, hogy 20 év múlva ő még velünk lesz. És ez is tök egyéni, ehhez viszont meg kell ismerni nekünk is a beteget, hogy egy megfelelő kommunikáció kialakulhasson
köztük. És nagyon jól rá kell hangolódni. Igen. Adott. Szóval, hogy ez egy tök fontos dolog, hogy az adott nap, az adott betegre tök jól ráhangolódjál, és akkor működik a dolog.
Muszáj itt egy élményt megosztanom veletek, ezt az egyik kedves barátom írta nekem. Sajnos az a klasszikus állapot van, hogy kevés az orvos, de sok a beteg, ezért én egy weboldalról és a ChatGPT-ről tájékozódtam, pedig szuper az orvosom. De amikor már másfél órája vársz, az orvos napi 30 embert küld kemóra, nem véletlen, hogy nem kérdeztem meg egy hónapig, hogy az orromból folyamatosan ömlő vérrel mit lehet kezdeni, hiszen ez csak egy orvérzés. Ez az élmény teljesen rezonál azzal, amit ti mondotok. Ilyen körülmények között ti hogyan tudtok partneri kapcsolatot kialakítani a betegeitekkel?
Hát szerintem ez egy bizalmi kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy kialakuljon egy bizalom kettőtök között. Másik oldalra tudom talán ezt mondani, hogy nekem is, amikor én kiszolgáltatott helyzetben voltam, az volt a legfontosabb, hogy az orvos, akit én választottam, mennyire tudok benne megbízni. És ha olyan, és a legapróbb dolog, de engem zavar, nem tudok miatt aludni, akkor ezt meg kell kérdezni, és bízni kell benne annyira, hogy fog válaszolni, vagy hogyha, mert előfordul, hogy rossz napod van, akkor se fogja elfelejteni, és akkor ír egy e-mailt, vagy utána visszatértek rá. Szóval ezek életszerű élethelyzetek, amik nem csak a dorkánál, mert nálunk is, tehát hogyha hozzám jön egy beteg, látom először, utána lehet, hogy kap valami kezelést, utána jön még egyszer, megoperálom, utána jön a kontrollokra, utána jön hozzám is éves kontrollokra. Sokszor a rekonstrukció nem egy műtéti eljárásból áll, hanem egy több lépcsős folyamat, tehát ezek is hosszú távú viszonyok, és megismered, és tudod már kezelni, és neki is van általában annyi bizalma, és hogyha elveszíti a bizalmát, akkor lehet, hogy érdemes mást orvos keresni. Szóval én nem gondolom azt, hogy ez egy olyan ördögtől való gondolat, hogy olyan mellett gyógyuljál, akiben megbízom.
Ezek emberi kapcsolatok, ugyanúgy, mint egy párkapcsolat vagy egy barátság. Van, akinél működik a kémia, van, akinél nem. Tehát, hogy szerintem az orvosnak sem szabad egyébként megsértődnie azon, hogyha valaki azt mondja, hogy nincs meg az a kémia, nincs meg az a bizalom, én esetleg egy másik orvoshoz fordulok. Ilyet szabad csinálni, tehát ez nem gond. Itt nyilván az orvostársadalomnak is fel kell nőnie egy picit ehhez, mert azért tudjuk, hogy vannak olyan főként idősebb generációs kollégák, akik ezt nehezményezik, de nem szabad. És visszatérve, amit mondtál az ismerősödről, nagyon nehéz. Tehát ezt mindenki elismeri, hogy nagyon nehéz, mert ő azt gondolja, hogy ez csak egy orvérzés. De vannak olyan kezelések, aminél ez egy súlyos mellékhatásnak a jele lehet. Tehát muszáj elmondania. És hogyha ő nem fogja, a másik 30, aki ugyanúgy vár az orvosra, az el fogja mondani. Most nem másik 30, de hogy mindig vannak olyan betegek, ezt mi látjuk, nagyon sokféle ember létezik, akit nem érdekelnek a többiek, és mindig vannak olyanok, aki viszont elnézést kér azért is, hogy bemegy az orvoshoz. Nyilván egy arany középutat lenne jó megtalálni, de nem szabad az, hogyha valami engem zavar betegként, azt én nem mondjam el az orvosomnak. Muszáj venni bátorságot, írni listát, cetlit, felkiáltó jellel, highlighterrel kiemelve, és akkor azt mondom, hogy ha csak így odadugom az orvos elé, hogy ez volt, akkor ezt meg kell kérdezni, mert tényleg nagyobb bajt is jelenthet. Lehet, hogy azt fogom mondani rá, hogy ja, semmi kenye be ezzel a krémmel, és akkor meg is oldódik ráadásul, és onnantól kezdve az ő életminősége is javulni fog. Ha viszont valami súlyosabbat jelez, akkor azt is egyébként csak úgy tudom megoldani, ha tudok róla. Én igyekszem mindenkitől megkérdezni, hogy hogy van, volt-e valami panasza, volt-e valami új panasza mondjuk az előzőhöz képest, mert most nyilván egy hosszú távú mondjuk kemoterápiás kezelés során biztos, hogy mindenkinek lesz panasza, és nyilván 85-ödjére nem fogjuk újra átbeszélni azokat, amiket csak bizonyos mértékig tudunk befolyásolni. De ha valami újdonság van, amit korábban nem tapasztalt, és nem tudott rajta segíteni, akkor azt mondani kell, azt muszáj, az már a saját felelősségünk, hogy ezt elmondjuk, mert nehogy valami nagyobb baj legyen.
Mit mutatnak a számok? Hogyan néz ki ez a betegség ma Magyarországon?
Nemzetközileg vagy hazailag?
Hazailag.
Magyarországon ma az utóbbi időben 8000-8500 új már rákos esetet diagnosztizálnak.
Ez per?
Per év. Ez nagyon-nagyon sok egyébként, tehát minden 8 nőből egy már rákos lesz élete során. Ez azért azt is mondhatjuk, hogy így egy népbetegség. Egyébként ez nagyjából korrelál a nemzetközi adatokkal, bár a legújabb vizsgálatok szerint most pont nem olyan rég készült egy átfogó tanulmány a 2011 és 2020 közötti magyar adatokról, és az az eredmény született, hogy habár javulnak a mutatók Magyarországon belül a mellrákos nők kezelésével kapcsolatosan, sajnos az európai átlag alatt maradunk. Tehát magasabb a halálozási rátánk, magasabb az incidenciánk, tehát az új esetek megjelenésének a száma. Javulgat a helyzet, de sajnos nem az igazi.
És korban mi az eloszlás?
Ez a legszomorúbb egyébként, hogy sajnos növekszik a fiatalkori emlődaganatos megbetegedéseknek a száma. Azt látjuk, hogy ebben az időszakban, ebben a tanulmányban, ebben az időszakban az idősebb korosztály, tehát az 50 év feletti korosztályban megjelenő új esetek száma egyébként csökkent, viszont az 50 év alatti, de leginkább 45 év alatti korosztályban az új esetek száma az sajnos jelentősen növekedett. És ez azért fontos, mert ők kiesnek a szűrésből.
Ennek mi az oka? Tehát köze van ennek ahhoz, hogy nőként, és itt azért itt be szeretném hozni a férfiakat is, mert hogyha jól tudom, azért ez nem csak a nőket érintő betegség, hanem az emlődaganat az a férfiaknál is tetten érhető, tehát nem akarom csak a nőkre kihegyezni, de hogy a nőket érő stressz, vagy ez az élet, amit élünk.
Ugye a rákos megbetegedés az több tényezőnek az együttese által kialakult betegség. Lehet ennek genetikai tényezője, vagy családi halmozódás, és ez igenis kell, hogy egy felkiáltó jelet tegyen belénk, hogy akkor ezzel foglalkoznunk kell, oda kell figyelni a szűrésre, oda kell figyelni az emlőtudatosságra, mint olyan, hogy tudjuk azt, hogy milyen az emlőnk, hiszen neked, Kata, vagy nekem, vagy a Dorkának teljesen más összeállítottságú emlője van. Ugye az emlő áll egy mirigyszövetből és egy zsírszövetből, és ezeknek az aránya teljesen másmilyen. Az, hogy ismerjük azt, lássuk, hogy ahogy mozgunk, bármilyen behúzódás, deformitás, emlőbimbó elváltozás, váladékozás, keményedés találunk, akkor nagyon fontos, hogy ne a szőnyeg alá dugjuk a fejünket, hanem menjünk el kivizsgálásra, és nézzük meg, hogy mi a helyzet, és mi van ott, mert hogyha időben fel van ismerve ez a betegség, akkor nagyon jól kezelhető.
Abszolút a multifaktoriális betegséget aláhúznám, hogy ez jó is, meg rossz is, mert jó, mert tudunk tenni ellene, vagy a korai felismerésben akár, de ahogy Orsi is említette, vannak olyan faktorok, amivel nem tudunk mit tenni. De egy picit visszatérve a kérdésedre, abszolút befolyásolja az egészet a pszichés tényező is. Ugye azt már nagyon sokszor kimutatták egyéb daganatos betegségek esetén is egyébként, hogy a krónikus stressz az hozzájárulhat a daganatnak a megjelenéséhez. Most ez nagyon-nagyon nehéz kérdés, és szerintem nem is az onkológia témaköré tartozik, hogy ugye a nőiség vagy a nőknek mit kell átélnie a modern világban. Azt gondolom egyébként, hogy nagyon nehéz nőként ma megfelelni úgy, hogy mindenkinek megfelelje, hogyha van gyereked, az a baj, ha nincs gyereked, az a baj, ha későn válasz, az a baj, ha nem későn válasz, az a baj, ha mellette karriert építesz, az a baj, ha nem építesz, az a baj, ha van férjed, az a baj, ha nincs, az a baj. Most bocsánat, hogy ezt mondom, de ezt szerintem nőként mindannyian tapasztaljuk, hogy ez a helyzet. És erre szerintem csak egy megfelelő pszichés támogatás, egy önvizsgálat, egy önismeret az, ami tud segíteni, hogy ne fussunk bele egy ilyen krónikus szorongás, stressz szindrómába, hanem igenis mindenkinek legyen egy olyan feszültséglevezető, egy olyan szorongás csökkentő metódusa, legyen az sport, pszichológus, bármilyen relaxációs technika, amivel ezt kezelni tudja. Mert nem fogjuk tudni megszüntetni. Tehát ebben a világban ezt lehetetlen megszüntetni, ez ott van velünk, ezzel együtt kell valamilyen szinten élni. De vannak módszerek, ami segíthet.
Az önvédelmi mechanizmus, ami egyre több beszélgetésemben így előjön, hogy egyszerűen mindenkinek, és ez amúgy nemtől is független, mert a férfi nézőink és hallgatóink érdekében azért ugyanez igaz amúgy a férfiakra is, csak teljesen máshogy. Viszont az, hogy ilyen volumenben, amit te is említettél, nő a fiatal betegeknek a száma, az szerintem egészen elképesztő és elég félelmetes. Mit tapasztaltok, hogy amúgy mennyire tabu téma Magyarországon a mellrák?
Hát egyáltalán az, hogy beteg vagy, szerintem az tabu itthon, vagy azt mondani, hogy nem vagyok jó, kösz, nem vagyok jól.
Kösz, nem jól.
Szóval, hogy szerintem ez egy tabu dolog a 21. században.
Én egy beszélgetésben azt mondtam, hogy én úgy érzem, én, mint onkológus, aki emlőrákkal foglalkozik, hogy a csapból is ez folyik, és erre egy kollégám mondta, hogy igen, de csak a mi csapunkból. És ebben nagyon igaza van, hogy sajnos azért jó lenne, hogyha ezt picit más fórumokon is, és hogy az emberek felvállalnák, hogy igen, van egy márákom, vagy volt, vagy ezzel küzdök, és ettől függetlenül én teljes életet tudok élni, ugyanúgy vissza tudok térni a munkámba, a sportomba, van sportoló betegünk, él sportoló betegünk. Semmi baj nincsen ezzel, hogyha ő bírja, és tudja ezt csinálni a kezelése mellett, nyugodtan lehetséges, de szerintem is hatalmas tabu. Hát a betegeink nagy része azonnal fut a paróka boltba, hogy nehogy észrevegyék, hogy ő neki mondjuk kihullik a haja. Nem minden kezelésnél hullik ki, de soknál. És én biztatom őket, hogyha van, akinek úgy kényelmes, vagy nyár van, 1000 fok, akkor vegye le a parókát, és akkor jöjjön el úgy, feldob egy szép sminket, egy nagy fülbevalót, és zseniálisan néznek ki. Csak addig, amíg a saját kollégám, távolabbi kollega azt mondja a betegemnek, aki felvállalta magát, és azt mondta, hogy ő nem hord parókát, mert neki így van jól, azt mondja, hogy azonnal menjen el a parókaboltba, és vegyen valamit, mert ez így nem nőies, addig mit várunk? De ez nagyon rossz hozzáállás. Dehogy nem nőies. Az a nőies, amit én nőiesnek tartok, és amiben jól érzem magamat.
Egy másik gondolatsort muszáj felolvasnom, ez egy barátomtól. Ez a betegség sok mindenre tanított, de az egyik legfontosabb, hogy ugyan velem történik, mások érzéseivel nem nekem kell foglalkoznom, és semmi helye a szégyennek. Milyen pszichológiai és szociális terhet jelent a ti tapasztalatotok szerint egy betegen ez a helyzet, amikor szembenéz a mellrákkal?
Hatalmasat. És nem csak pszichés, hanem itt mondjuk anyagi teher is. Tehát, hogy ő egy fél évre, a legtöbb betegünk mondjuk dolgozik egy adott kezelés mellett, de mondjuk egy műtétre, vagy aznap, amikor a kezelésre jön, akkor tárpénzre megy. És az jóval kevesebb bevételt jelent. És fenn kell tartani a családot, ugye, mai modern női szerepek, nyilván a
dolgozó
nőkről van szó, és akkor ez kiesik ez a kereset, ez hatalmas teher a családoknak.
Hát meg egy jelen lévő nőiességi szimbólum kerül ugye ott a gorsó alá, és tényleg ott a nőiesség az, ami előtérbe van tolva, hogy úristen, most akkor lesz mellem, nem lesz mellem, és hiába elmegyünk emellett, azért az idősebb generációnál is látod, hogy van, aki nem jön, mert szégyelni, mert nem akarja, hogy az emlője ezt hozzányúljanak, mert annyira fontos neki, és igen, van, akinél abszolút nem is látszik, mert időben el lett kapva, meg tudjuk tartani az emlőjét, sőt, van olyan, akinek még szebb is lesz az emlője, mert felvarrásból csináljuk meg, de van, akinek el kell távolítani az emlőjét, esetleg ki kell írtani a honnai nyirok csomóját, és annak igenis következményei vannak a naponkénti tornára, az, hogy utána vizesedik a karja, szóval, hogy megpróbálunk mindig pozitívan hozzáállni, de azért ez egy komoly dolog, amiben nagyon sok minden forog kockán. És igen, szerintem ez egy óriási teher. És teljesen megértem, hogy összetörik valaki ez alatt.
Mi következik a diagnózis után? Mit él át egy beteg, és mi a következő lépés, ha megvan a diagnózis?
Hogyha túl van az első sokkon, mert szerintem azon túl kell esni, akkor általában találkozik szerintem vagy onkológussal, vagy sebésszel.
Ez mi múlik, hogy kihez kerül először?
Ismerősök.
Hova talál be a beteg? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Általában a hagyományos megközelítés, hogy van egy diagnózisom, azt el kell távolítani, ezért felkeresnek egy sebészt. Szerencsére most már a sebészek is tudják, nyilván ebben dolgoznak, hogy ő maga, én se, nem hozhat döntést egyedül. Tehát amikor vagy a sebészhez, vagy az onkológushoz beérkezik egy beteg, akkor egy onkotím, amiről az Orsi már beszélt, egy onkotím döntés történik. És az onkotímbe ott ül viszont mindenki. Tehát nem csak a sebész, vagy csak az onkológus, hanem még más társszakmák is ott ülnek, akik együtt határozzák meg azt, hogy annak az adott betegnek, annak az adott betegségre, vagy alcsoportra melyik kezelési módszer lenne a legjobb. És utána történik egy személyes konzultáció.
Szerintem ez tök jó lenne, elmondanánk, hogy ez hogy történik, mert mindig beszélünk itt az onkotímről.
Igen, az onkotím
az egy nagy varázsló dolog, és nem tudjuk, hogy mi történik. Igen. Nem kell ott részt venni, de személyre szabott eljárás fogsz kapni. Szóval, hogy ez egy kis helységet képzeljetek el, ahol ott ül az onkológus, a sebész, a radiológus, esetleg egy patológus, általában a patológus is ott ül, van, hogy ott ül onkopszichológus is, és akkor felvetítik a képanyagokat, amik készültek, oda össze van rakva az adott betegnek a kortörténete, magyarán az, hogy mikor derült ki, mit találtak, mi volt belőle a diagnózis, a szöveteni diagnózis, mert ez nagyon fontos, hogy tapintani kell hozzá egy képalkotórelet, és abból, hogyha az gyanús, azt meg is kell szúrni, és abból kell, hogy legyen ugye szövettani diagnózis. És hogyha ezek megvannak, akkor ott összeülnek, és ez, amit mondtam, hogy az őrnek különböző árnyalatai vannak, azt beszélik meg, hogy akkor a türkizre ez hatna, a sötét zöldre meg az hatna, és akkor valaki egyből utána a sebészhez lesz irányítva, valaki pedig az onkológushoz lesz irányítva, hogy a hosszú távú túlélése érdekében előtte kapjon mondjuk egy kezelést.
És mindenkinek az ugye onkotímhez kerül?
Igen, hát legalábbis ebbe a két intézetbe biztosan.
Igen. Alapvetően onkotím nélkül sem az onkológus, sem a sebész nem nyúlhat na a beteghez. Sajnos van olyan tapasztalat, érkeznek hozzánk betegek úgy, hogy nem kerül onkotímre az esetük, és mondjuk kapásból bekerül egy sebészhez, és megoperálja, és csak a műtéti szövettannal kerül be hozzánk. Vagy
azért,
az
de ez egyébként szerintem ez most már, én legalábbis nagyon elenyésző százalékban találkozom.
Hát nem állatok.
De nem az, hogy országszerte azért ez már abszolút nagy centrumok biztos, hogy onkotímeztek.
Nagy centrumok nem. Szóval, én nem erre gondoltam, de szerintem fontos még, mert ez már nagyon-nagyon nem jó. Ilyet nem szabad. Tehát onkotím döntés nélkül nem lehet se kezelni, se operálni. Tehát ezt jó, hogyha elhangzik, mert igaz, hogy most már egyre elenyészőbb százalékban van ez, de azért sajnos még mindig előfordul, és ilyenkor eleshetnek megfelelő gyógyító értékű kezelésektől a betegek.
Milyen sebészeti beavatkozások merülnek fel? Tehát egyáltalán mi a repertoár egy sebész keze alatt?
Széles. De ugye ez nagyon sok mindentől függ, hogyha lehetőségünk van, akkor igyekszünk megőrizni az emlőállományt. Ez
az mit jelent, igen?
Igen, ez azt jelenti, hogy magát a daganatot, vagyis csak a daganatot távolítjuk el. Ugye vannak a tapintható, nem tapintható daganatok. Ha nem tapintható egy daganat, azt valamilyen eszközzel vagy jelölő módszerrel megjelöljük, azt eltávolítjuk, ehhez mindig veszünk őrszemnyirokcsomót, mert ugye ez a későbbiekben mi az őrszemnyirokcsomó, ez egy olyan, ugye az emlőreg zömében nyirokutakon ad áttétet. Ahhoz, hogy ezt komplettül lássuk utána, hogy milyen stádiumban vagy milyen helyzetben van ez a daganat, ehhez szükségünk van, hogy eltávolítsuk magát a betegséget, és hozzá azt a nyirokcsomót, szóval a nyirokutakból az első olyan láncszemet, ami ha áttétet adna ez a daganat, oda kerülne. Ez egy fontos lépés, általában a daganat sebészetben ez gyakorlatilag már mindenhol így működik, hogy a daganattal együtt ugye az őrszemnyirokcsomó is eltávolításra kerül. És ha lehetséges, akkor csak ezt a mirigyet, vagy hát ezt a daganatot távolítjuk el, hogyha ez nagyobb volumenű, de még meg lehet őrizni az emlőállományt, akkor olyan plasztikai eljárásokat használunk, hogy azzal együtt úgy mobilizáljuk azt az adott mirigyállományt, hogy meg tudjuk őrizni az emlőnek a formáját, de ehhez minden esetben sugárkezelés szükséges. Szóval ilyenkor ez velejárója egy ilyen beavatkozásnak, hogyha emlő mirigy megtartásról beszélünk. Ha pedig nem lehet és emlő eltávolításra kerül sor, akkor is viszonylag széles tárházunk van. Mi az intézetben szerencsések vagyunk, mert a rekonstrukció lehet, és van is rá keret, hogy csinálhatjuk. Mi azonnali rekonstrukciót is szoktunk csinálni, ez is többféle lehet, ez mindig adott betegre vonatkozik, hogy akkor ő neki esetleg egy hálós rekonstrukciót javaslunk, vagy egy speciális implantátummal történő rekonstrukciót, vagy esetleg egy úgynevezett szövettágítót, ami tágítja az izmokat, ami alá be van építve, és utána később lesz egy rekonstrukció, vagy lehet lebenyes rekonstrukciót is javasolni, ez is több területről, az más, a betegnek a más régiójából átültetett saját szövettel történő rekonstrukció lehet, és ezek azok, amiket mi is mérlegelünk, amikor egy beteget nézzünk, hogy mivel jár ő a legjobban, és melyiket lehet kivitelezni.
És hogyha masztektómiára kerül sor, tehát a mellnek az eltávolítása szükséges, arra hogyan szoktad felkészíteni a betegeket, vagy ez hogyan néz ki?
Van olyan, amikor gyakorlatilag meg tudjuk őrizni az egész bőrpalástot a bimbo-bimbo udvarral, úgyhogy mindig azt szoktam mondani, hogy bármit csinálok, sose lesz már olyan, mint előtte. Szóval ez nagyon fontos, hogy ezt mindenki tudja, hogy akinek egy ilyen diagnózisa van, és meg lesz operálva az emlője, soha nem lesz olyan, mint már előtte volt. Igyekszünk mindig valamit varázsolni, de nem biztos, hogy az első körben esetleg olyan lesz, amilyet ő szeretne, vagy sikerül olyat csinálni. Hogyha eltávolítjuk az emlőt, és megengedik az onkológiai irányelvek, akkor igyekszünk azért a bőrpalástot és a bimbo-bimbo udvart megkímélni, mert akkor azért nyilván az jóval természetesebb hatású, még akkor is, hogyha mondjuk egy olyan idegen anyag van alatta, ami mondjuk nem veszi úgy át a hőt. Uh-huh. Szóval ezt mondom, hogy az érzetre már sose lesz ugyanolyan. Szóval ez nehéz. Ha azt látom, hogy nagyon, nagyon megviseli, akkor én mindig szoktam egy onkopszichológust javasolni, mert nekem sajnos nincs annyi időm, hogy ezt teljesen végig tudjam segíteni.
És ha az eltávolítás megtörténik, akkor az ezt így hogy kell elképzelni, hogyha valaki utána rekonstrukciót is csináltok, tehát új melleket kap, akkor az időben ez hogy néz ki?
Ez az, amit mondtam, hogy úgy van, hogy ha eltávolítjuk az emlőállomány teljes egészében, akkor annak van mondjuk azonnali rekonstrukciója, ami azt jelenti, hogy egy ülésben, tehát eltávolítom az emlőt, és ugyanabban a műtéti időintervallumban pótlok valamivel. Ez lehet saját szövet, igen, vagy igen. Lehet implantátum, vagy egy szövettágító. Ilyenkor annyira nem éli meg az ember azt, hogy milyen emlő nélkül élni. Tehát ők a nehezebbek, mert ő fölébred, és azt mondja, hogy hát ez nem olyan, mint volt. Mert hogyha az történik, hogy mert tudjuk, hogy mondjuk olyan kezeléseket kap utána, hogy sokkal nehezebb, vagy mondjuk van egy olyan alapbetegség, amit nem lehet azonnal rekonstruálni, akkor ő meg fogja azt élni, hogy milyen emlő állomány nélkül létezni. Azokat viszont később nehezebb rekonstruálni. Úgyhogy nem egyszerű, és mindenféleképpen valamilyen pszichés teherrel jár. És amit én mindig észreveszek, hogy az egyik első kérdés az, hogy és mi lesz a bimbommal? És ez egy olyan furcsa dolog, hogy most volumenében, hogy mi számít, hogy mennyire sokszor az első pillanatban nem fogod fel, hogy mi történik, mert hogy egy bimbó, szóval ez ronda dolog talán tőlem, hogy egy bimbóért aggódsz, de hogy közben egy egész emlőállományt kell eltávolítani, aminek ugye a kivezető járata a bimbó. És igenis nagyon fontos, hogy mi lesz a bimbóval, de az, az én olvasatomban az a 10-15. Lépés már. Úgyhogy nyilván ez kinek mi a fontos, hogyha te bejössz, mint beteg az utcáról, neked teljesen más a fontos, mint nekem orvosnak, és ezért ez egy nehéz dolog, hogy ezt közelítsük.
Hát meg más fázisokban más a fontos, onnan indultunk, hogy az életünket őrizzük meg, utána a mellünket megőrizzük, vagy elveszítjük, és akkor utána felfogjuk, hogy van egy mellbimbónk, amiről valószínűleg nem gondolkodunk ilyen szinten addig, ameddig nem veszíthetjük el. Párhuzamosan, vagy a sebészeti beavatkozásokat követően, hogy néznek ki a kezelések? Mert most itt említetted, hogy van olyan, hogy még a beavatkozás előtt már sor kerül akár kemoterápiára, akár más kezelésre, tehát hogy hogyan néz ki ez a folyamat?
Ugye, amit az Orsi mondott, hogy itt egy színnek a nagyon sok skáláját kell figyelembe vennünk, indulhatunk onnan, hogy valakiben van egy pici csomó, ez egy relatív hát rossz indulatú, de kevésbé agresszív dolog, és akkor azt mondjuk, hogy oké, menjen el a sebészhez, kiveszi, utána kap egy kis hormongátlást, és akkor igazából viszontlátásra. Nyilván ez nagyon leegyszerűsítve az
egészet. Nincs is kemoterápia?
Ott nincsen. Ma már szerencsére vannak olyan diagnosztikus módszereink egyébként, meg annyira tényleg széles skálán mozog mondjuk egy már rákos diagnosztika, tehát hogy a patológiának is nagyon sok része van, hogy vannak olyan alcsoportok, aminél tudjuk azt, hogy igazából a kemoterápiával nem használunk, tehát nem segít az ő túlélésében, és csak a hosszú vagy rövid távú mellékhatásokat generáljuk. Úgyhogy őnekik nem adunk kemoterápiát. És akkor van ez a skálának az egyik része. És akkor van a másik vége, ahol mondjuk a klasszikusan a tripla negatív emlődaganat, ahol sem hormon, sem HER2 receptor nem található, tehát ott nincsen a daganatok sejtek felszínén semmi olyan célpont, amire én, mint onkológus tudnék célozni. Ott viszont ezek a típusú daganatok nagyon jól reagálnak mondjuk egy kemoterápiás vagy kemo plusz immunterápiás kombinációra, mert már nekik is van célzott lehetőség az immunterápia, amit tudunk is alkalmazni, viszont ahhoz, hogy ez a legjobb végső eredmény, tehát gyógyuláshoz vezessen, ezt a műtét előtt kell alkalmazni. Tehát ha egy ilyen beteg érkezik hozzánk, vagy akár az Orsihoz, akkor ő be fogja vinni az onkotímbe, és az onkotím azt fogja mondani, hogy hát neki egy kombinált kezelésre van szüksége, kombinált kemó plusz immunterápia, utána műtét, és utána még immunterápiás kezelés. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat. Viszont ezzel el tudjuk azt érni, hogy például, ha valaki megjelenik egy 2-3 centis daganattal, az teljesen el tud tűnni. Ilyen úgynevezett patológiai komplet remisszió alakulhat ki, ami azt jelenti, hogy a sebész már csak a hegszövetet veszi ki. Tehát abban, amit ő kivett, abban már nincsen élő daganatos sejt, és ez nekünk a lehető legjobb verzió. Ettől függetlenül a műtét nem úszható meg, ugye a következő kérdés az az,
igen,
hogy
ez
akkor,
egy fontos dolog.
Akkor műtét minek, hogyha már ő benne nincsen daganat. Nem tudjuk azt, nincs olyan képalkotó eljárás, sem az MRI, sem semmi, ami meg tudja azt mondani, hogy egy ilyen kezelés után maradt-e élő daganatos sejt, csak a patológia. És nekünk az nagyon fontos, prognosztikai szempontból, tehát hogy milyen rizikócsoportba tartozik az az adott beteg, hogy mi marad vissza a patológiai leletében. És akkor ugye ez a két véglet azért nagyjából, és közte rengeteg átmenet van, amit mindenkinél egyesével egyénileg kell meghatározni.
Hova halad a tudomány, vagy a technológia, hogy a kemoterápiával kapcsolatban egy ilyen kivezető úton vagyunk? Vagy ezt hogyan kell ehhez állni? Mert elképesztően durva mellékhatásokat tud okozni, ami talán néha komolyabb szenvedést is okozhat, mint mondjuk egy beavatkozás utáni felépülés.
Egyértelműen a precíziós medicina felé haladunk, tehát a precíziós onkológia felé, amit nem úgy kell elképzelni, hogy én ránézek a daganatra egy nagy látócsővel, és akkor megmondja nekem, hogy mit kell csinálnom, hanem egyre több skálán látom azt az adott daganatot, és tudom azt, hogy neki arra az adott szövettani típusra mi az, ami jó. Biztos, hogy nem tudjuk jelenleg kivezetni még a kemoterápiás kezeléseket, mert van olyan alcsoport, ami arra reagál a legeslegjobban. Ott viszont ez elengedhetetlen és életet menthet. Tehát ott mondjuk egy agresszív, gyorsan osztódó, gyorsan növekvő daganatnál én nagyon gyorsan be tudok avatkozni, és egy kombinált kemoterápiás kezelést el tudok indítani, és ezáltal meg tudom akadályozni, hogy a szervezet további részébe terjedhessen ez a daganat. Addig is, amíg kvázi várunk a műtétre. Ez nem így van, mert ha valakinél elkezdünk egy kemót, azt végigvisszük, de hogy ezt így lehet a legjobban elképzelni, hogy amíg ő vár a műtétre, addig sem terjed ez tovább az ő szervezetében. Abban az esetben viszont, hogyha azt látjuk a szövettamból, vagy mondjuk bizonyos olyan patológiai plusz genetikai vizsgálatból, hogy ez a daganat nem fog reagálni egy kemoterápiás kezelésre, akkor én nem fogok neki kemoterápiát adni. Mert mi is látjuk, onkológusok is tudjuk azt, hogy ennek igenis vannak hosszú és rövid távú mellékhatásai, amiket én sem szeretnék, hogyha megtapasztalna a beteg. És egyébként mondjuk egy személyre szabás, az tényleg ott kezdődik, hogy megbeszélem a beteggel, hogy ő neki mi az, ami egyáltalán maximálisan mondjuk elfogadható. Mert van, aki visszautasítja mondjuk a kemoterápiás kezelést, nyilván nekem ezt el kell fogadnom, mert hogy az ő élete, az ő betegsége, de nekem őt tájékoztatnom kell, és egy tájékozott beleegyezés szükséges ahhoz, hogy akár a kemót, vagy akár az elutasítást véghez vigyük. Azt szoktam mondani egyébként, hogy rossz a kemó PR-ja.
Mondhatok van? Persze. Igen, csak ezzel kapcsolatban, mert ezzel én is sokat tapasztalok, de azt tudnod kell, Kata, hogy azért az emlőrák egy nagyon gyakori ráktípus, ami alapján a Dorka, vagy bármelyikünk dolgozik, azok mögött nagyon nagy tanulmányok állnak, több éves, hatalmas, több nemzetet felölelő tanulmányok, ami alapján tudjuk azt mondani, hogy erre a daganatra ez a kezelés hat, arra az a legjobb. Szóval nem az van, hogy légből kapott információk alapján gyógyítunk, hanem tényleg az úgynevezett evidence-based, vagyis a tapasztalat alapján felállított legjobb kezeléseket kapják a betegek.
Viszont az immunterápia se jó mindenkinek. Tehát, hogy ugye itt azért bele tudunk menni egy ilyen útvesztőbe, hogy akkor megjelenik mondjuk egy új készítmény, legyen az egy immunterápia, vagy egy tablettes kezelés, amit mondjuk egy műtét után most már lehet alkalmazni, és akkor mindenki azt szeretné. De nem biztos, hogy az ő szövettani típusára az működni fog, mert ezt pontosan ebből tudjuk, amit az Orsi mondott, hogy megvizsgálták minden típusra, és azt látták, hogy abban sajnos nem működik. És azért mondjuk egy immunterápiának is, bármennyire jól hangzik, igenis lehetnek mellékhatásai, akár súlyos, életveszélyes mellékhatás is. Általában jobban tolerálható, mint mondjuk egy kemó, de azért nem cukorka az sem. Tehát ezeket mind-mind figyelembe kell venni, amikor kiválasztunk egy kezelést.
Talán ezt is érdemes emögé és mögé látni, hogy az, ahogy mi dolgozunk, ezek úgynevezett hatalmas guideline-ok alapján működnek, tehát hogy ezt minden második évben frissítik, és minden alcsoportra az aktuális tudomány legfrissebb adatai alapján meghatározzák, hogy mi az A legjobb módszer, B legjobb módszer, C legjobb módszer, és nyilván van egy úgynevezett individuális faktor, tehát a személyes faktor, hogy te bírod-e, nem bírod azt a kezelést, de ezt tudnia kell mindenkinek, hogy ami alapján mi dolgozunk, azok hatalmas nagy, eligazító irányelvek, amik ténylegesen nagy tanulmányok, ez sok betegnek a tapasztalata alapján működik.
Azt hiszem, hogy így benneteket hallgatta. Azért jó ezt hallani, mert egy ilyen helyzetben mit szeretnék én érezni betegként? Egyrészt, hogy a legjobb orvosnál vagyok, aki napi szinten felkészült, képben van a guideline-okkal, de különben közben követi a technológiai fejlődést, és közben engem emberként kezel. Mennyiben befolyásolja, vagy inkább hogyan befolyásolja, vagy befolyásolja egyáltalán a kezelést, vagy akár a beavatkozást, hogyha valakinek mellimplantátuma van?
Milyenket nem.
Mármint mire gondolsz, hogy már korábban volt valamilyen esztétikai beavatkozás, vagy utána, hogyha én implantátumot választok, mint rekonstrukciós módszer, akkor utána az későbbiekben, hogy befolyásolja esetleg a későbbi kezében, ugye ezek ilyen...
Igen. A kérdés az onnan indul, hogy hallgattam veled egy beszélgetést, ahol elhangzott az, hogy vannak betegek, akik azt gondolják, vagy nem betegek, akik azt gondolják, hogy nekik mellimplantátumuk van, egyáltalán nem is lehetnek érintettek a mellrákban.
Igen, ez az egyik, ezt már szerintem akkor is elmondtam, hogy ez az egyik vesszőparipám, hogy úgy... Ez az egyik, hogyha mellimplantátumot ültetnek be, akkor nagyon fontos, hogy előtte legyen valami képalkotó. Ez nyilván a függvénye annak, hogy hány éves korban történik ez az augmentáció, vagyis ez az implantátum beültetés. annak megfelelően ez vagy csak egy emlő ultrahang, vagy egy emlő ultrahang mammográfia kell, hogy legyen. És utána, hogyha, mivel az implantátum az nem a mirigyállományban van, tehát hogy úgy kell elképzelni, hogy van a bőr, a mirigyállomány, ami a zsírból és mirigyből áll, és alatta van ugye a nagy mellizmunk, és általában ez vagy mirigy alá van betéve ez az implantátum, vagy izom és mirigy alá, vagy izom alá. És nagyon fontos, hogy ezt a mirigyállományt nézni kell utána is, ha nekünk van implantátum akkor is, erre vannak speciális módszerek, hogy hogy lehet ezt szűrni, illetve magát az implantátum felszínét is követni kell, hogyha egy idegen anyag beépített idegen anyaggal élünk. Úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok, és ezekről tudni kell, és oda is kell rá figyelni, mert az, hogy nekem van implantátumom, és most már szép a mellem, az nem azt jelenti, hogy az egészséges is.
De önmagában a kezelés hatékonyságát, az, vagy az, hogy igen, valakinek az milyen a gyógyulási esélye, azt nem befolyásolja.
Így van.
És a különböző ilyen mellrekonstrukciós eljárások esetében a finanszírozása hogyan néz ki ez mind? Tehát, hogy bármilyen eljárásra van szükségem nekem egy ilyen folyamat során, akkor az államilag finanszírozott?
A beteg oldal, hogyha van az érintett oldalad, amiben emlőrák van, akkor az OEP által finanszírozott kell, hogy legyen. Igen, és mi nagyon szerencsések vagyunk, mert van is rá keretünk az intézeten belül.
És egy mellműtét utáni rehabilitáció, az hogyan zajlik?
Ugye ez attól függ, hogy milyen típusú műtétje van. Pár napot töltenek azért az emlő műtéten átesett betegek legtöbbször az intézetben, ez általában egy ilyen 4 napot ölel fel, de ott már megkezdődik gyakorlatilag a gyógytorna. Ez egy nagyon fontos része a gyógyulásnak, mivel ugye nyirok csomót is távolítunk el, ugye nyirok utakba is valamilyen szinten, vagy valamilyen módon bele nyúlunk. Nagyon fontos a kartorna, az, hogy a mozgástartomány az teljes legyen, illetve a nagy mellizomnak is, hogyha esetleg implantátumot teszünk be, vagy az izmoknak is a helyreállítása, igen, fontos, és ott már megtörténik egy edukáció arra vonatkozóan, hogy kell erre odafigyelni, és ez vált nagyon egyéni szintén, hogyha rekonstrukciót csinálunk, általában ilyen 6-8 hetet szoktam mondani, de ebbe, mivel rekonstrukció, ebbe sokszor hiba csúszhat, vagy történhet olyan sebgyógyulási zavar, ami megnyújtja ezt a gyógyulási fázist. És itt ugye leginkább arra kell figyelni, hogy a későbbi kezelésektől, hogyha az szükséges, attól az időablak ne fussunk ki, mert ugye itt vannak azért időablakok, tehát ugyanúgy, hogyha van egy előkezelés, akkor nekem az előkezelés után van egy időablakom, hogy mikor tudom megcsinálni ezt a műtétet, és ezért is nagyon fontos mondjuk, hogy már egy sebészt meg kell keresni mondjuk akkor, amikor már tudom, hogy nagyjából mikor fog leállni az én előkezelésem, mert különben, hogyha akkor megyek oda, és ebbe sajnos rendszeresen belefutunk, hogy megkapta a kezelést mondjuk a múlt héten, és találkozom vele, hogy lejárt az előkezelés, és szeretném a műtétet, én ott állok, és 10 körmömet lerágom, hogy hova tegyem be, mert ugye én tehát hogy alig van így hely ezekre az esetekre. Tehát, hogy ezek ilyen fontos dolgok, és gyógyulásnál is nagyon fontos az, hogy utána, ha szükséges mondjuk sugárkezelés, vagy szükséges kemoterápia, azt el tudjuk indítani időben.
És akár a kezelést érintően is ez az utánkövetés, tehát ez hogyan néz ki Magyarországon, és hogy van-e ebbe eltérés a nemzetközi példákhoz képest?
Érdekes módon egyébként ezt is egyre inkább személyre szabjuk. Tehát, hogy régebben onnan indultunk ki, hogy mindenki, akinek valaha emlőrákja volt, 3 havonta megy az onkológushoz, és akkor megnézi, vagy valamiféle képalkotóval. Most már az európai irányelv az azt mondja, hogy az első 3 évben 3 havonta érdemes kontrollvizsgálat. De egyébként egyik irányelv sem bontja ezt ki, hogy ez pontosan miből áll, hogy 3 havonta mit kell csinálnod. A nyugati országokban ez általában emlőtapintásos vizsgálat, plusz valamiféle mondjuk hasi ultrahang és mellkas röntgent jelent, tehát hogy nem kell teljes test CT-t. Viszont mindegyik kiemeli azt, hogy egyébként rizikóorientáltan kell utánkövetni. Tehát ez is, ami a sok-sok alcsoportról beszéltünk, Ezeknek az alcsoportoknak különböző a kiújulási rizikója. És attól függően, hogy melyik csoportba tartozik valaki, én lehet, hogy azt fogom mondani a harmadik három hónapos kontrollja után, amikor minden rendben van, hogy most már bőven elég csak fél év múlva jönni, ezt követően megy mondjuk elegendő egy év múlva, de tünet és panaszorientált kontrollra mindig szükség van. Tehát ha valakinek panasza van, akkor ne várja meg a következő akár három, akár hat havi kontrollt, az menjen el az onkológushoz. Ebből a szempontból szerintem a magyar utánkövetési irányelvek vagy szokások nem térnek el a nemzetközitől. Egy picit talán érdekes módon abban az irányban, ahogy én tapasztalom, hogy szigorúbbak vagyunk. Tehát, hogy sokkal inkább betartjuk ezt a három havonta, mindenki jöjjön el az onkológushoz, viszont ez egyrészt nem tartható, tehát hatalmas beteganyag mellett, meg a képalkotó hozzáférés, meg semmi sem, és igazából nem növeli a hosszú távú túlélést. Tehát ezt fontos hangsúlyozni, hogy csak egy túlvizsgálást, egy pszichés nyomást okoz a betegnek, és nem lesz jobb tőle az ő hosszú távú túlélése, ha én túlvizsgálom. Tehát meg kell nézni, hogy ő neki milyen lett a végleges szövettana, mondjuk hogy reagált egy adott kezelésre, hogy lett-e patológiai komplett remissziója, hogy kellett-e neki kemó, vagy elég volt egy hormonterápia, és akkor ehhez igazítani azt, hogy várhatóan mennyire kell nekem odafigyelni, hogy ő neki a következő 5-10-15 évben, ugye általában 5 évig tart az utánkövetés, de azért tudjuk, hogy ez a betegség sajnos később is kiújulhat, hogy mennyire kell nekem arra számítani, hogy önáll a kiújulást kell észrevegyek minél hamarabb.
Milyen jelentőséget tulajdonítotok a lelki vagy mentális kezelésnek ebben a szakaszban?
Hatalmas. Sok esetben azt látom, hogy mondjuk amíg a beteg eljut oda, hogy túl van a kezeléseken, legyen az kemó, műtét, sugár, bármi, addig ugye tudja, hogy mi a következő lépcsőfok, hogy menni kell most az onkológushoz, most a sebészhez, most a sugarashoz, most ide kell menni, oda kell menni, és amikor ennek az egésznek vége van, mondjuk egy-másfél év után, akkor ott áll, hogy úristen, túl vagyok egy emlőrákon, kvázi meggyógyultam, de ugye ilyet még nem mondhatunk, és akkor most hogyan tovább? Most ki fog ez újulni? Úristen, mit csináljak veled? Tehát ez mindegy ilyen damoklész kardja ott így lebeg szegény betegek fölött, hogy akkor most mi lesz a kiújulással? Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, természetesen oda kell figyelni arra, hogy ez a betegség kiújulásra hajlamos, de nem szabad ezzel együtt élni az életünket, és ebben nagyon fontos az onkopszichológusoknak a segítsége. Nem csak a diagnózisnál, hanem a rehabilitációnál.
Az jutott eszembe, hogy a pszichológiai tényező mellett én azért végignéztem azt is, amikor egy ilyen kemoterápiás folyamat olyan immunológiai következményekkel jár, amik szintén ilyen melléktermékei idézőjelesen a folyamatnak, vagy katalizálnak a szervezetben olyan akár gyulladásos, akár bármilyen egyéb hajlamot, amivel külön foglalkozni kell. Ti abban szoktatok tudni segíteni, hogy az adott ilyen, a kezelést követő tünetekkel hova tudnak elmenni a betegeitek?
Igen, erre is. Egyébként ebben is sokat segítenek az irányelvek nekünk, mert általában a mellékhatás menedzsmentre is léteznek irányelvek, és az alapján, hogy valakinél mi jelentkezik, én a megfelelő szakorvoshoz fogom irányítani. Általában én, mint onkológus, nem minden mellékhatással tudok foglalkozni, mert nem szakterületem. Viszont el tudom mondani, hogy melyik szakterületnek a szakorvosához kell fordulni, ahhoz, hogy ezt megfelelően ellássuk és kezelni tudjuk, és ezek azért jók, mert ezek mind az életminőséget tudják javítani. Tehát ezzel sem szabad otthon maradni, hogy jó, hát volt egy kemón, vagy egy immunterápiám, és annak lett egy hosszú távú mellékhatása, akkor hát ez van, így jártam, hanem ezen a legtöbb esetben tudunk segíteni.
Hogyha a beteg sincsen, vagy a már gyógyult állapotában még van lelki ereje ahhoz, hogy ennek is neki menjen.
Igen, viszont szerintem az onkológus, vagy tehát az orvos felelőssége, hogy elmondja, hogy de van értelme, mert hogy nem szabad ebbe belesüppedni, hogy fú, most már ebben már teljesen belefáradtam, teljesen értető dolog, normális, és ezt senki nem vonja kétségbe, hogy egy ilyen hosszú kezelés és megterhelő kezelés végére valaki belefárad, viszont tényleg azt kell látni, hogy nagyon jó gyógyhajlamú betegségről beszélünk szerencsére, tehát a modern terápiás eszközökkel nagyon nagy százalékban tudjuk gyógyítani a már rák, diákot, és ez azt jelenti, hogy ő ezzel a hosszú távú mellékhatással nem 5-10 évig fog élni, hanem 20-25-30x évig, tehát hogy ami az ő várható élettartama. És azért azt az éveket végigélni egy ilyen mellékhatással valószínűleg sokkal rosszabb, mint hogyha azt mondjuk kezelni tudnánk, és úgy éli utána az életét.
Szerintem itt is az a nagy kihívás, hogy olyan orvos találja, akinek van ideje válaszolni ezekre a kérdésekre.
Nem is a válasz. Én nekem vannak azért olyan betegeim, akik bejönnek az ajtón, és látom, hogy valami nem oké. Tehát, hogy ott nem is feltétlenül az időfaktor számít, hogy akkor most rászánok-e fél órát, vagy nem szánok, hanem bejön, és mondom neki, hogy akkor most akkor tessék el mondani, hogy mi a probléma, mert látom. És ott ez a bizalom megint, ami előjön, hogy ilyenkor megnyílik-e vagy sem, és utána akkor nekünk is, ahogy a Dorka mondta, van valami felelősségünk abban, hogy noszogassuk, hogy nem szabad feladni, meg nem szabad azt mondani, hogy ennyit lepakoltam, akkor most már többet nem teszek bele.
De fontos azt is kiemelni, hogy normális az, hogyha valakinek persze, van egy mental breakdownja, és ez azt mondja, teljesen, hogy most teljesen a mély ponton vagyok, mert nekem is van olyan, egyébként abszolút főleg egy kezelési periódus végére ismerjük a betegeket, és látjuk azt, hogyha valakinek baja van, vagy nagyobb baja van, és hogy meg kell nyugtatni, hogy ez normális, ez rendben van, és lesz jobb is, ez egy hullámzó dolog, de muszáj egy picit túllépni.
Szerintetek mit lehet ma tenni Magyarországon, hogy egyrészt könnyebben beszéljünk erről a témáról, másrésztnek, hogy tényleg többen járjanak el szűrésre?
Én szerintem egyébként ebben is egy óriási shift van, hogy a fiatal generáció egyre egészségtudatosabb, szóval egyre tájékozottabb, egyre jobban odafigyel, keresi azokat a dolgokat, hogy tud egészségesebben élni, étkezni, a pszichéjét hogy tudja megőrizni, és ezek mind nagyon fontos.
Ez nem csak egy buborék Magyarországon? Ez országosan igaz, amit mondasz?
Mármint, hogy nem csak egy buborék Budapesten, és országosan igaz.
Vagy nagyvárosokban?
Valamilyen szinten biztos, hogy van különbség. Azért, hogyha elmegyünk egy nagyon vidéki településre, akkor ott tényleg nem az egészséges étrendről fognak beszélgetni.
Meg a szűrővizsgálatok.
Meg a szűrővizsgálatokról. Oda egyébként szűrőbusz például ki tud menni, egyébként szoktak is. Tehát ugye oda szerintem társadalmi megmozdulások szükségesek, vagy például egy ilyen októberi figyelemfelhívó kampány, tényleg amikor azt gondoljuk, hogy a csapból is, de mégsem, hogy igenis azt mutassuk be, hogy azért kell elmenni szűrővizsgálatra, mert egyrészt jó eséllyel nem találnak semmit, másrészt, ha viszont igen, akkor abból meg lehet gyógyulni. Tehát, hogy azt kell hangsúlyozni, hogy ez nem egy ilyen jó kedvünkből menjünk el, és akkor azért, mert azt mondták, akkor nekem el kell mennem mammográfiára, hanem hogy ez élet éveket, ez a gyógyulást jelentheti.
Azért kérdeztem ezt, mert ugye említetted, hogy azért a számok folyamatosan nőnek, és hogy akkor ez tehát vannak kampányok egy ideje, meg vannak ilyen kezdeményezések, de hogy mégsem lefele változik ez a szám, és egy teljesen másik beszélgetésben ugye felmerült, hogy azok az emberek, akik átestek ezen, és mondjuk ismertebbek, annak nagyobb hatása tud adott esetben lenni, és hogy igazából tényleg a véleményetek érdekel, hogy ha ez nem vezet a számok csökkenéséhez, a szűrővizsgálatok meg a kampányok, akkor viszont mi az, amit oda vezethet?
Tudna. Szerintem Magyarországon még mindig, amiről beszéltünk, tabu téma, ez az ismert emberek körében is. Még mindig kevés olyan ismert ember, celeb, bármi van, aki ezt felvállalja. Tehát szerintem mindannyiunknak van olyan ismert betege, aki ezt a lehető legnagyobb módon titkolja.
És az emlőtudatosság, amit itt ugye beemelnék, mert jó, hogy vannak szűrőprogramok, de az, hogy mi magunk a saját testünket ismerjük, és erre egyre nagyobb figyelemmel legyünk, ez nagyon fontos, és hogyha buborék ide vagy oda, de ha ezt már tudjuk, hogy nekünk milyen az emlőnk, és az hogy változik, akkor az már fél siker.
A beszélgetés zárása felé fordulva a kockázati tényezőket segítetek összeszedni, amire tényleg érdemes nekünk magunknak odafigyelnünk egyéni felelősség szintjén?
Én néztem egyébként pont egy 25-ös magyar statisztikát, hogy állunk kockázati tényezőket tekintve.
Az jó, 25-ös csak.
Az Eurostatnak a statisztikája. Én meglepődtem, minden EU-s országra lebontva ez szerepel, és egy nagyon szép kördiagramon látszik az, hogy az adott országokban, a különböző rizikófaktorokban mennyire tudatosak az emberek. Hát Magyarország nem áll túl jól sajnos, de számomra meglepő módon a legrosszabbul a zöldség és a gyümölcs bevitellel és a dohányzással állunk. Például mondjuk az elhízás az, hát nem állunk benne jól, de mondjuk ott azért más nyugati országokban is jelentős az elhízás, vagy például az alkoholfogyasztást is én azt gondoltam, hogy sokkal rosszabb helyen állunk. Ettől függetlenül az egy fontos rizikófaktor, tehát csökkenteni kell, de hogy mondjuk az európai országokhoz képest csak kicsit állunk rosszabbul, mint mondjuk a tőlünk nyugatabbra lévő országok. Ugye a HPV átoltottság, most ez egy teljes globális daganat megelőző statisztika volt, ott a HPV átoltottság, amire felhívták még a figyelmet, de hogy például tényleg, tehát akkor a zöldség, a gyümölcsbevitel, az elhízás, az alkoholfogyasztás, a mozgás, ezekre tudunk odafigyelni.
Illetve tényleg ez a családi halmozódás, ami szintén szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogyha van a közvetlen környezetünkben olyan, aki emlőrákkal küzdött, vagy petefészekrákkal küzdött, akkor merüljön fel bennünk, hogy felkeressünk egy szakembert. És a krónikus stressz, amit már az elején ugye nagyon kihangsúlyoztunk, hogy a pszichére oda kell figyelni.
Aminek sokkal nagyobb szerepe van, az a külső hormonpótlás. Ugye idősebb korosztály esetén a menopauza tüneteinek csökkentése, fiatal korosztály esetén pedig az asszisztált reprodukciós eljárások. Ezeket nagyon fontos kiemelni, hogy minden nemű külső hormonpótlás az sajnos fokozhatja a mellráknak a rizikóját.
Ez igaz az olyan típusú, most az elmúlt években divatba jött ilyen fogyást elősegítő hormonális készítményekre is?
Erre nincsen adatunk, azok ugye más típusú hormonkészítmények, én itt elsősorban a női hormonokra, ösztrogén, progeszteron gondolok, de még
igen, nincs. Szóval, hogy azt kell tudni, hogy az emlőrákok ugye hormon pozitív vagy negatív, ez tudnak lenni, és hogyha nyilván van egy adott, nem is tudom, hogy ezt hogy tudjuk jól elmondani, Dorka, ebben segíts nekem, légy szíves, hogy vannak női nemi hormonok, ugye, ami a nőknek az életében a ciklikusságot mutat, és erőteljesebben termelődik a pubertás után, és ugye a menopauzával követően meg lecsökken a szintjük. És hogyha ebből valamelyik hormonszint mondjuk nagyobb számban vagy neki kitéve, vagy hosszabban, akkor az valóban növelheti az emlőráknak a rizikóját, vagy azt, hogy kialakuljon, nem? Ez így érthető talán.
És ugye beszéltünk már az alcsoportokról, a hormon érzékeny daganatok rizikóját fokozhatja, a hormon nem érzékenyét kevésbé, de ettől függetlenül azért a nagyobb százalékban a hormonérzékeny daganatok vannak jelen, és ha már valamit meg tudunk előzni, vagy tudunk tenni, akkor azt tegyük meg, mert az összességében csökkenteni fogja a rizikót.
Igen. Igen, a nem érzékeny hormonoknál például gyakoribb a genetikai háttér. Szóval, hogy ez az a tulajdonság a dolgoknak, hogy nem egy dologgal tudod megelőzni, de van egy csomó minden, amit tudsz a saját egészségedért megtenni, és ha lehet, miért ne tedd meg azokat, amiket megtehetsz a mindennapokban.
De ha valakinek például, hogyha van egy genetikai rizikója, az sem diagnózis, tehát ez nem 100% arra, hogy valakinél kialakul ez a betegség, és csak pont mondjuk de lehet, tehát általában előbb és agresszívabban, de pont ezért lehet tenni ellene, hogy ez ne egy konstans szorongás legyen az, hogy nekem van egy genetikai rizikóm, hanem igen, akkor én egészségesen élek, kerülöm az ultrafeldolgozott élelmiszereket, sportolok, nem fogyasztok alkoholt, nem hízok el, és akkor már nagyon sokat tettem azért, hogy ne alakulhasson ki ez a betegség, annak ellenére, hogy van egy fokozott rizikóm.
Igen, tehát azt szokták mondani ilyenkor, amikor azt mondjuk, hogy na, akkor neked van egy genetikai rizikód, hogy mondjuk x éves korodig y%-kal magasabb arányban fordulhat nálad elő az adott betegség. Ezért nagyon fontos, hogy te rendszeresen szűrjed magadat, vagy esetleg olyan eljárásokat vegyél igénybe, amik elcsökkented ennek a betegségnek a kialakulását.
És ne azt gondolod, hogy akkor ez velem mindenféleképpen meg fog történni, és ebbe a szorongásba éled az életedet.
Azért ezzel kell élni, hogy jóval nagyobb a rizikó, mondjuk egy BRCA1 vagy 2-es mutációról beszélgettek én, ahol ott 70-80%-ról beszélünk, szóval jóval magasabb arányról beszélünk, mint egy átlagos populációban, de ez nem azt jelenti, ezt mindenki teljesen egyéni, ezt szoktuk mondani a kolléganőmmel, hogy ez egyéni, hogy te mivel élsz a hétköznapokban jobban? Azzal, hogy rendszeresen szüreted magad, és eljársz, és tudatos vagy, vagy esetleg egy profilaktikus emlő eltávolítás fogsz igénybe venni, hogy csak minimálisra csökkent, vagy lehetőleg kisebb legyen annak a rizikója, hogy egy ilyen kialakuljon. De ez nem csak az emlőrákot érinted, mondjuk egy BRCA mutáció, hanem ez a petefészek rákot is, szóval ezek általában párban járnak.
Ugye számos ilyen genetikai teszt elérhető már, mondjuk nem túl olcsón, amivel tudod magadat vizsgáltatni, hogy egyáltalán mire van hajlamod. Ilyet már ajánlottatok bárkinek?
Akinek indokolt, ott állami keretek között is megnézzük. Tehát, amit az előbb az Orsi mond, hogyha valakinél van egy családi halmozódás, mondjuk emlő vagy petefészek rákkal kapcsolatosan, de ide tartozik férfiak esetén a prostatarák, fiatalkorban felfedezett prostatarák, vagy a családban előforduló hasnyálmirigy daganat, vagy adott esetben melanoma, rosszindulatú bőrrák, akkor fel kell keresni egy szakembert, mondjuk adott esetben egy onkológust, bár nem daganatos betegről van szó, de az onkológus az, aki tud ebben segíteni, hogy mondjuk indokolt egy ilyen vizsgálat.
És ez akkor állami finanszírozott módon...
Hát van egy genetikai tanácsadás, ahova mi elküldünk téged, és akkor ott fölmérik a te rizikóidat, és annak alapján döntik el, hogy van-e értelme ennek a vizsgálatnak, vagy... felesleges.
Mert ha viszont nincs értelme, akkor neked se jó, hogyha most plusz vizsgálatokba még belerángatod magadat. Tehát de egyébként most Magyarországon jelen pillanatban genetikai tanácsadás nélkül nem is végezhető ilyen vizsgálat.
Egy technikai záró kérdés, csak mert ugye az információ fontosságáról beszéltünk, hogy én kaptam 2 javaslatot, hogy hol érdemes tájékozódni. Az egyik ez az emlőrákbetegút.hu, a másik pedig a rákgyógyítás.hu. Ezeken kívül van-e nektek még javaslatotok, hogyha valaki hiteles információhoz szeretne jutni a témában, akkor hova tud fordulni online?
Azt láttam eddig, hogy a különböző kórházaknak a honlapján általában, engem is nekünk a Szemmelweisen biztos van, és az országos intézménynek a honlapján is vannak különböző betegtájékoztatók, amiket le lehet tölteni, meg lehet nézni. Ezek általában viszonylag általánosabbak, de már kiindulási pozíciónak jó, és tuti, hogy hiteles forrásból származnak. Amiket említettél egyébként szerintem nagyon jó honlapok. A betegszervezetek irányába érdemes amúgy elindulni, mert azért ott általában tényleg szűrt információkat találhatunk.
Az utolsó kérdésem pedig az, hogy mit üzennétek azoknak a férfiaknak, akik egy olyan nő mellett vannak, aki éppen ezzel küzd?
Én azt, hogy nekik is lehet nehéz. Tehát a férfiaknak is nehéz ez a történet. Nyilván a nő éli meg, és akkor támogatni kell, és minden, de igenis neki is lehet ez nehéz. Attól még, hogy nem az ő konkrét betegsége, nyilván sokkal több teher hárul rá mondjuk a család fenntartásban, akár anyagilag, akár a gyerekek menedzselésében, és még a feleségnek a rosszul léteit is látni kell, és nem tud tenni úgy ellene. De szerintem egy tudatos jelenlét, egy támogató jelenlét az a legtöbb, amit tehet ilyenkor, és igenis ő is lehet rosszul, és akár neki is lehet, hogy segítségre van szüksége.
Igen, hogy együtt vannak ebben. Ő ugyanúgy átmegy ezen, mint az érintett, gyakorlatilag egy közvetlen hozzátartozó mindig érintett szintén.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon bízom benne, hogy sokaknak tudott segíteni mindez, amit elmondtatok.
Köszönjük szépen.
Nektek pedig köszönjük a figyelmet, a Közjól 2 hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára, és a Közjól Spotify csatornájára. Sziasztok!